Ezt nem mondták a suliban. Sziasztok! Janka vagyok, ez pedig az Ezt nem mondták a suliban sorozat legújabb epizódja. Ezúttal egy nagyon fontos témával foglalkozunk majd egy kicsit, mégpedig a környezetvédelemével. Gyermekként úgy emlékszem, hogyha nem is ez volt a legfontosabb téma az iskolapadban, de azért valamelyest szerencsére foglalkoztunk vele, és néha például szemetet is szedtünk. Persze 20-25 éve még nem is volt ekkora bajban a bolygónk, mint most, vagy legalábbis kevésbé tudatosítottuk, kevesebbet lehetett róla hallani a médiában. Ma ehhez képest eléggé nehéz úgy végigcsinálni egy napot, hogy mondjuk online ne kerülne elénk egy cikk a klímaváltozásról, arról, hogy mennyire elárasztottuk szeméttel a bolygónkat, és egyáltalán nem kecsegtetnek minket fényes kilátásokkal a jövővel kapcsolatban. Ez aztán körülbelül kétféle magatartást szül. Vannak, akik szerint ez az egész hülyeség és felesleges riogatás, mások viszont nagyon is komolyan veszik a dolgot, csak hogy a rengeteg negatív hír ez utóbbiak közül is sokakat inkább az apátia, a lemondás, az úgyis minden mindegy mentális állapotába taszíthat, ahelyett, hogy arra ösztönözni őket, hogy a lehetőségeikhez mérten tegyenek valamit azért, hogy a pusztítás ne öntsön hatalmas méreteket. Azt hiszem ezért is tetszett nekem a Földmentő című könyv, amelyet Colin Butfield és Johnny Hughes írt, a merem állítani mindannyiunk által ismert és nagyra becsült David Attenborough közreműködésével. A szerzők filozófiája ugyanis az, hogy bár valóban nagy a baj, és erre természetesen fel is kell hívni a nagy közönség figyelmét, az embereknek meg kell mutatni azokat a történeteket is, amikor valóban sikerült helyreállítani a természetet, és visszafordítani azt, amit visszafordíthatatlannak hittünk. Ahhoz ugyanis, hogy változtassunk, nem szabad tehetetlennek éreznünk magunkat, és nem veszíthetjük el a reményt. Márpedig ezek a történetek igenis reményt adhatnak, és ezért szeretnék nektek én is elmesélni kettőt közülük. Az első egy tök jó példa arra, hogy egy látszólag kicsi változás milyen dominó hatást tud beindítani, és mennyire szerteágazóak lehetnek a pozitív hozadékai. Amerika leghíresebb nemzeti parkja, a Yellowstone, tulajdonképpen 250 éves. 1872-ben alakult meg, bár akkoriban a nemzeti park fogalma nem ugyanazt jelentette, mint manapság, sőt. Inkább annyit jelentett, hogy egy olyan területről van szó, ahonnan az őslakosokat szépen ki lehetett ebrudalni annak érdekében, hogy a fehérek kedvükre vadászgathassanak, meg halászgathassanak háborítatlanul. Azért pedig, hogy minél több bagancsot lehessen a falakra akasztani, kiirtották még a farkasokat is, nehogy azok ejthessék el a nagy vadakat. Ez a lépés azonban katasztrofális hatással volt az egész ökoszisztémára. 1995-ben viszont eljött a fordulópont. Ekkor egy újra telepítő program keretében 31 farkast költöztettek Yellowstone-ba. Az eredeti cél az volt, hogy megszüntessék a szarvasok túlszaporodásának a problémáját, illetve számoltak a vegetáció regenerációjával is, de a következmények ennek ellenére is meglepőnek bizonyultak. Mivel a rengeteg szarvas körülbelül mindent megevett, amihez csak hozzáfért, az olyan tóparti fák, mint mondjuk a fűz vagy a rezgőnyárfa, legfeljebb térdmagasságig nőhettek csak meg. A farkasok azonban elég jól érezték magukat a parkban, ahhoz, hogy szaporodni tudjanak. Szépen lassan kontroll alá vonták a szarvas populációt, amely 15 ezres helyett 4 ezresre csökkent, és ott meg is állt. Mivel ezentúl nem legeltek le mindent az olyan nagyobb testű növényevők elől, mint például a jávorszarvas, az utóbbiek is végre nagyobb számban tudtak szaporodni, főleg, hogy a farkasoknak ők már eleve túl nagy falat. A fák végre nőhettek kedvükre, a lombjukba pedig énekes madarak rakhatták a fészkeiket. A vízpartokat is stabilizálták, és kellő faanyagot biztosítottak a hódoknak. Egy hódkolóniából lett is vagy 30, az általuk épített gátak pedig a kishalaknak biztosítottak búvóhelyet, szóval még a halak száma is megnőtt. Nem beszélve az olyan állatokról, mint a prérifarkas, a róka, a csókák vagy akár a grizzlik, amik szívesen lakmároztak a farkasok által meghagyott szarvastetemekből. Szóval a farkasok, azaz az ottani csúcsragadozó visszatelepítésével szinte minden faj jól járt, legfeljebb csóris szarvasok reklamálnának a park vezetőségének, ha módjukban állna. Egy hasonló történet ment végbe Mexikó csendes-óceáni partjánál, a Cortez-öbölnél. Itt egy gyönyörű, 20 000 éves korallzátony húzódik, amelyben nyüzsög az élet. A történetünk hőse Juan Castro egy kis halászfaluból származik, Cabo Pulmóból. Végignézte, hogy hogyan teszik tönkre a korallzátont és az ottani élővilágot az idegen halászflották. Túlhalázták az öböl vizeit, és a nagy hajók teste a korallzátont is egyre csak rombolta, a helyiek hálójába pedig már szinte semmi nem tévedt, emiatt teljesen ellehetetlenültek. Juan nem akarta tehetetlenül nézni, ahogy tönkre megy minden, amit szeret, úgyhogy összefogott egy helyi tengerbiológussal, és kampányt indítottak a korallzátony megmentésére. Konkrétan egy halászatmentes övezetet szerettek volna kialakítani, azt remélve, hogy a hely regenerálódik majd. Ehhez egyrészt szükségük volt a kormány segítségére abban, hogy kitiltsák, illetve hatékonyan távol tudják tartani a nagy halászhajókat a partoktól. De mikor ezt megszerezték, még mindig meg kellett győzniük a helyieket, afelől, hogy ők is mondjanak le egy időre a halászatról. Juan viszont azt ígérte, hogy ennek a fejében sokkal nagyobb hozamban reménykedhetnek majd a jövőben, és a kormány is beleegyezett, hogy addig támogassa a fő megélhetési forrásuk hiány maradt halászcsaládokat. A halászatmentes övezet végül 1995-ben meg is alakult, és folyamatosan monitorozták, hogy mi is történik ott. Fokozatosan jöttek helyre a dolgok, helyreállt a sérült korallzátony, és egyre nőtt a halak száma is, míg végül 10 év után már 4-szer akkora volt a halpopuláció, mint a zóna megalakítása előtt, és az első cápák is visszatértek Cabo Pulmóba. Az itteni partoktól rég elszokott szürkebálnák is visszatértek, hogy itt hozzák világra az utódaikat. Ráadásul nem csak a zónában nőtt a halak száma, hanem a környező területeken is. Azóta a nagy halászhajók továbbra sem kapnak engedélyt az itteni halászatra, de a helyi lakosok újra működhetnek. Viszont most már nem egyedül ebből a tevékenységből tartják fenn magukat, hiszen a turizmus is fellendülőben van. Sokan látogatnak ide búvárkodni, éttermek, vendégházak épülnek, amik sok embernek adnak munkát. És azóta nem ez az egyetlen hely, ahol ezt sikeresen meglépték, a kutatók szerint pedig mindez azt mutatja, hogy a tengeri élővilág meglepően gyors mértékben tud regenerálódni, ha ezt hagyjuk, illetve megteremtjük az ehhez megfelelő feltételeket. Persze mindez nem jelenti azt, hogy minden a legnagyobb rendben van, és ne kéne másképpen bánnunk a földünkkel, mint ahogy azt nap mint nap tesszük. Azt viszont igenis jelenti, hogy nem szabad eleve feladnunk és lehetetlennek minősítenünk a dolgot, igenis érdemes akár kis lépésekkel kezdve személyes, lokális szinten megtenni a tőlünk telhetőt, zöldebbé varázsolni a városunkat, falunkat. Köszönöm a figyelmeteket, és így a végére arra buzdítanálak benneteket, hogy olvassátok el a Földmentőket, remélem legközelebb is velem tartotok majd. Addig pedig, ha hallgatnátok még, keressétek az előző adásokat a ClickOut oldalán. Sziasztok! Ezt nem mondták a suliban.